A magyar gazdaság stabilan áll a lábán, és jók a kilátásai, mondta Orbán Viktor a General Electric regionális központjának megnyitóján. Már a társasházban élők is tudják, mennyivel csökkent a közös rezsi, van, ahol 100 000 forintnál is többel. 10-en meghaltak, több mint 100-an megsérültek, amikor beszakadt egy szórakozóhely teteje Dél-Koreában. Jó napot kívánok! Csak az innovatív politika vezethet ki a mai válságból, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a General Electric új budapesti globális üzleti szolgáltató központjának megnyitóján. A kormányfő fantasztikus sikertörténetnek nevezte az együttműködést az amerikai céggel. Hangsúlyozta, hogy ez egyben magyar sikertörténet is, mert a magyarok szorgalmára, munkabírására alapul. Orbán Viktor azt is mondta, most eljutottunk oda, hogy az utolsó negyedéves magyar gazdasági adatok szerint a közép-kelet-európai régióban a magyar gazdaság növekszik a legjobban, és ez olyan eredmény, amire nagyon kevesen számítottak.
A magyar gazdaság makró szinten is stabilan áll a lábán. Most egy vállalati sikert ünneplünk, de azért említsük meg azt is, hogy az a közeg, amiben ez a vállalat dolgozik, az egy javuló közeg. Egy nagyon nehéz európai válság időszakában egy egyre biztatóbb és javulóbb közeg.
A General Electric központjának megépítésével 1300 új munkahely jön létre, a bővítés után 13700 munkavállalót foglalkoztatnak majd. A cégnek 2000 magyar beszállítója van, akik 900 millió dollár értékű megrendelést teljesítenek. Az ünnepségen a vállalat európai igazgatója azt mondta, a jövőben is ruháznak be a régióban, Magyarországnak pedig fontos vonzó ereje a jól képzett munkaerő. A közelgő magyarországi és európai parlamenti választásokról is egyeztetett az országházban Orbán Viktor miniszterelnök és Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke tegnap. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Joseph Daul az Európai Jobbközé Pártcsalád támogatásáról biztosította a Fideszt az áprilisi választásokon. A megbeszélésen leszögezték, hogy az Európai Néppárt számára fontos a magyar jobbközé pártszövetség jó szereplése. Annak érdekében, hogy Magyarország újjászervezése a kontinens egésze számára előremutató példát jelenthessen. Nincs jogi lehetősége, jelentősége annak, hogy milyen sorrendben szerepelnek a pártszövetségek tagszervezetei az ajánlólapokon. Így reagált a baloldali pártszövetség tegnapi kifogására a Nemzeti Választási Iroda elnöke az M1 ma reggel műsorában. Pál Filona hozzátette. A sorrendi hiba nem csupán az összefogás pártjainál fordult elő, hanem a Fidesz-KDNP esetében is több választókerületben felcserélődött a tagpártok sorrendje, de ennek nincs jelentősége. A lényeg, hogy a pártszövetségek minden tagszervezete szerepeljen alapon, tette hozzá Pál Filona. A Jobbik délelőtt azt közölte, hogy Vona Gábor már tegnap az első napon összegyűjtötte a szükséges aláírásokat. A Jobbik elnöke, aki a Heves megyei Gyöngyösön indul egyéni jelöltként már ma reggel, pártja szerint az egész országban az elsők között adta le az ajánlásait a helyi választási irodában. A szociáldemokraták pedig azt közölték az MTI-vel, hogy az eddigi tapasztalatok szerint jó döntés volt az önálló indulás. Smuk Andor pártelnök szerint jelöltjeiket a vártnál jóval nagyobb támogatás fogadta az ajánlások gyűjtésének indulásakor. Van olyan lakóközösség, ahol több százezer forintot spóroltak tavaly a rezsicsökkentésnek köszönhetően. A hétvégéig minden társasházban élőt tájékoztatni kellett arról, hogy mennyivel csökkent a ház rezsiköltsége az elmúlt hónapokban. Azt, hogy megfelelően értesítették-e a lakókat, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi. Ha nem, akkor a büntetés akár 500 000 forint is lehet.
A decemberin ugye itt van a hulladék, illetve a villamosenergia megtakarítás, a januári hulladék megtakarítás.
A decemberi és a januári megtakarítást mutatja az egyik Salgó Tarjáni társasház közös képviselője a kifüggesztett hirdetményen. A 200 lakásból álló épület 2013-ban 500 000 forintot spórolt a rezsicsökkentésnek köszönhetően. A víz, a gáz, a villany és a szemédíj árának mérsékléséből származó megtakarítást a lakók a ház felé felújítására fordítják.
Na, olvastam a tájékoztató levelet, nagyon jó, hogy van a háznak megtakarítása, bizony nagyon sok mindenre lehetne fordítani. Én a 8. lakom, gyakran jövök gyalog, mert hogy elromlanak a liftek, ezekre várni kell ezeknek a javítására, illetve egy alapos festés is ráférne a házra.
Farkas Tamás, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének elnöke szerint a nagyobb, gázzal fűtött és liftes társasházak sokat spórolhatnak a rezsicsökkentésnek köszönhetően.
Ha ez a megtakarítás az pénzügyi elszámolás szintjén valós, akkor szerencsés az épület és a jövőt illetően épület energetikai korszerűsítésre lenne célszerű fordítani.
A lakók tájékoztatása a lakásszövetkezeti intézőbizottságok, igazgatóságok vagy a társasházkezelők feladata. Nekik havonta minden hónap 15-éig értesíteniük kell a tulajdonosokat arról, hogy az adott hónapban pontosan mennyit fizetett, illetve mennyit spórolt a közösség. Minden év február 15-éig pedig az előző évi megtakarítást is közzé kell tenni.
Mennyit is meg van határozva, hogy ennek a hirdetménynek hogy kell igazából kinéznie.
Azt, hogy megfelelően értesítették-e a lakókat a társasházi rezsicsökkentésről, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi. A lakossági bejelentéseket a kormányhivatalokban működő fogyasztóvédelmi igazgatóságok fogadják. Ha a panaszt jogosnak találják, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket.
Többek között a kötelezés, figyelmeztetés és szankcionálási lehetőség. Természetesen emellett bírságkiszabásra is lehetőség van. Ilyen esetben ennek minimális összege 15 000 forint és maximum 500 000 forintig terjedhet.
Fülöp Zsuzsanna hozzátette, a hatóság célja nem elsősorban a büntetés, hanem az, hogy a lakókhoz eljussanak a rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk.
Csak nem 1 milliárd forintból újul meg a Vakok Állami Intézetének Hermina úti és a Hungária körúti épület együttese. Állami forrásból és uniós támogatásból korszerűsítik az épületeket, mondta el Soltész Miklós. A szociális és családügyért felelős államtitkár hozzátette. Az átfogó fejlesztésre azért van szükség, mert az intézmény fennállása óta nem esett át teljes körű felújításon, és sok helyen balesetveszélyes is. A politikus hangsúlyozta, a beruházással több mint 200 bentlakónak és több mint 100 bejárólátássérültnek válnak könnyebbé a mindennapjai.
A megújulás célozza egyrészt komplex energetikai berendezés és átalakítást, illetve ami nagyon fontos, hogy az épület általános felújítása is, homlokzati, nyílászáró cserék lesznek, belső berendezés megújul, mindenképp komfortosabb lesz, és ez szolgálja az itt élőket, szolgálja az itt gondozottakat.
Csak homályosan emlékszik az érdekeltségébe tartozó cég és a Paksi erőmű között született 80, azaz mai áron számolva 180 milliós tanácsadói szerződés részleteire. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc tegnap egy interjúban. Azt is hozzátette, ha megadták volna, akkor többért, havi 15 millióért dolgozott volna a 90-es évek végén. A tanácsadói szerződést az atomerőmű vezérigazgatójaként Szabó József kötötte. Ő később az MSZP országgyűlési képviselője lett.
Lehetett volna, akkor nem 8 millióért dolgoztam volna nekik, hanem 15-ért. Csak nem adtak 15-öt, áldja meg az Isten őket, hanem csak annyit. Szerintem a dolog teljesen rendben van.
Az ATV-ben beszélt arról Gyurcsány Ferenc, hogy ha lehetett volna, akkor nem havi 8, hanem havi 15 millió forintért is dolgozott volna a Paksi atomerőműnek a 90-es években. A Magyar Nemzet szombaton mutatta be a tanácsadói szerződést, amit még 1997-ben kötött Gyurcsány Ferenc marketing cége az erőművel, azért, hogy 10 hónapon át népszerűsítsék a nukleáris energiát és a Paksi bővítést. A munkáért akkor havi 8 millió forintot kaptak, ez mai áron számolva havi 18 millió, vagyis összesen 180 millió forint. A Magyar Nemzet bemutatta azt a dokumentumot is, amelyben az erőmű felügyelőbizottsága utólag 1999-ben értékelte és véleményezte a szerződést. Ebben több kifogást is megfogalmaznak. Azt írják például, hogy nem bizonyítható, a díjazás arányban áll le az elvégzett munkával. A felügyelőbizottság azt is megállapította, a szerződés túl általános, és nem tudták megállapítani, mennyiben voltak valós teljesítések, és a díjazással arányban álltak-e. Gyurcsány Ferenc csak nem 2 hétig nem nyilatkozott az ügyről, a feleségéhez irányította az újságírókat.
Forduljon nyugodtan az Artus vezetőigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékozódni fogja őt erről.
Emlékszik rá?
Humályosan.
A több 10 millió forintos Paksi megbízásról Gyurcsány Ferenc most az ATV-ben már azt mondta, homályosan emlékszik.
A megbízás az nagyon egyszerű volt, az európai tapasztalatokat végig nézve, elemezve, számolva adjunk tanácsot abban, és vezessünk kampányt, vezettünk is ott egy ilyen tudatformáló kampányt, hogy nem kell félni a nukleáris energiától.
A paksi atomerőműnél arra találtak bizonyítékot, hogy 10 hónapon keresztül havi 8 millió, vagyis összesen 80 millió forintot fizettek az Altus csoporthoz tartozó cégnek. Nem találtak viszont olyan anyagokat, amelyek azt bizonyítanák, hogy mire fizettek 80 millió forintot akkoriban. Azt írták, semmiféle dokumentációt nem sikerült fellelni a kérdéses vállalkozás kapcsán. Többször kerestük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy mutassa meg a paksi megbízásról fennmaradt dokumentumokat. Dobrev Klára ilyet egyelőre nem küldött. Azaz ATV interjújából sem derült ki, hogy milyen anyagokat készített a Gyurcsány Ferencék érdekeltségébe tartozó cég a több tízmilliós megbízás keretében.
Hát erőködjenek a kollégák, próbálják elkapni a grabancomat, hogyha tudják.
Gyurcsány Ferenc reggel még azt mondta, csak homályosan emlékszik. Délután viszont Keszthelyen már több részletet is elárult a 17 évvel ezelőtti paksi szerződésről.
Ebben készültek tanulmányok, elemzések, hogy a különböző európai országokban mi a helyzet, hol milyen típusú viták vannak, hol milyen válaszok vannak arra.
Azt mondta, tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készítettek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek, de a mai áron nagyjából 180 milliós szerződés keretében készült anyagokat továbbra sem mutatja be a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég. A volt miniszterelnök indoklása szerint ez szembe menne a tanácsadói szakma szabályaival.
Őszintén reméli Lendvai Ildikó, hogy a Magyar Nemzet Online múlt heti értesülései ellenére nem Balog Artúr, az MSZP Roma tagozatának elnöke írta azt a blogbejegyzést, amelyben botrányos kijelentések szerepelnek. Például az, hogy idézem, a cigány jogosan lop. Balog Artúr ma ismét közölte, hogy a bejegyzés nem ő írta, szerinte le akarják őt járatni a sajtóban. Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője közben azt követeli az MSZP-től, hogy vegyék le Balog Artúrt a baloldali összefogás országos listájáról.
A cigány jogosan lop. Ez szerepel egy 3 évvel ezelőtti blogbejegyzésben az interneten, amit Balog Artúr néven jegyeznek. Azt is írják benne, a cigány megélhetési bűnözést el kell tűrnötök. Egy másik idézet szerint pedig a cigányokra filozófiai és igazságossági értelemben nem vonatkoznak a törvények. A bejegyzés végén az író arra a következtetésre jut, hogy a cigánybűnözés kifejezés helyett a cigány önsegélyezés szó összetételt kellene használni. Azt írja, a cigányok jól teszik, ha önsegélyeznek, mivel az állam nem tartja be velük szemben a kötelezettségét. A Magyar Nemzet Online hívta fel a figyelmet a blogra. Az internetes lap szerint az a Balog Artúr írta ezeket a gondolatokat, aki a Magyar Szocialista Párt Roma tagozatának elnöke. Továbbá, ahogy a Magyar Nemzet fogalmazott, a Gyurcsány-Bajnai lista, vagyis a közös baloldali lista 106. helyezettje. Balog Artúr múlt héten egy közleményben cáfolta, hogy ő írta volna a bejegyzést. Ahogy fogalmazott, a nekem tulajdonított írásokat, bloghivatkozásokat nem én készítettem.
A blogját nem olvastam, ezt a hírt a Magyar Nemzetben olvastam, ugyanakkor azt is olvastam, hogy ő azt nyilatkozta, hogy nem ő írta be a blogjába. Amíg ennek az ellenkezője
hát,
nem bizonyosul
elég
be.
Nehéz.
Lendvai Ildikó az M1 Ma reggel című műsorában nagy hülyeségnek nevezte a bejegyzést. Azt mondta, őszintén reméli, hogy tényleg nem az MSZP-s Balog Artúr írta.
Az előző bejegyzés egy nagy hülyeség, természetesen, ami ott a romákról szólt. Őszintén remélem, hogy Balog Artúrnak igaza van, és nem ő írta be. Aki beírta, azzal nem értek egyet.
Balog Artúr hétfőn az MSZP székházában azt mondta, nyilatkozni nem akar, szerinte csak le akarják járatni. Majd elmondta azt is, hogy sajtóhelyreigazítási pert indított. A Jobbik vasárnap azt mondta, ha az MSZP nem zárja ki a pártból Balog Artúrt, azt a Jobbik a törvénytisztelő társadalom elleni nyílt hadüzenetként értelmezi. Hétfőn Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője újra azt követelte az MSZP-től, hogy vegyék le Balog Artúrt a baloldali összefogás országos listájáról.
Felelős politikustól ilyen mondatok, ilyen nyíltan magyar gyűlölő, bűncselekményre uszító, rasszista gondolatok elfogadhatatlanok.
Az MSZP sajtóosztályát megkérdeztük, felmerülte, hogy leveszik Balog Artúrt a közös baloldali listáról. A szocialista párt azt válaszolta, Balog Artúr már korábban visszautasította, hogy köze lenne a blogokhoz. Azóta pedig nem jelentek meg olyan információk, amelyek az MSZP álláspontjának megváltoztatását tennék szükségessé.
Kijevben ismét összecsaptak az ellenzéki tüntetők a rohamrendőrökkel a parlament közelében. Felgyújtottak egy rendőrségi autót, hogy elzárják az épületbe vezető utat. A kormányzó régiók pártjának székházába pedig molotov koktélokat és köveket dobáltak. A törvényhozás ma tartja a plenáris ülését. Vitalij Klitschko ellenzéki vezető felszólította Viktor Janukovics elnököt, hogy sürgősen írjon ki rendkívüli elnök és parlamenti választásokat. Most érkezett a hír, hogy behatoltak a kormányzó régiók pártjának kijevi székházába az ellenzéki tüntetők, és túszul ejtettek egy 50 év körüli civil ruhás férfit, akit az épületből ismeretlen helyre vittek. Közben a demonstrálók elfoglalták azokat a háztetőket, ahonnan a belügyi egységek lövészei gumilövedékkel lőtték az embereket. A belügyminisztérium közlése szerint a tüntetők lőfegyverekkel is támadják a rendőröket. 10 meghaltak, több mint 100 megsérültek, amikor Dél-Koreában beszakadt egy szórakozóhely tetőszerkezete. Gyeongju városában a helyi egyetem közel 600 diákja vett részt az elsősök számára rendezett ünnepségen, amikor a baleset történt. Szakértők szerint a hó súlya alatt omolhatott össze a tetőszerkezet.
Nem csak a romokkal, a hatalmas mennyiségű hóval is meg kellett küzdeniük a dél-koreai mentőalakulatoknak, miközben túlélők után kutattak. Gyeongju városában helyi idő szerint tegnap este 4:10-kor omlott be egy szórakozóhely teteje. Csak nem 600, főként elsőéves egyetemista szórakozott az épületben. Feltételezésünk szerint az épület teteje nem bírta a hatalmas mennyiségű hónyomását, ezért szakadt be, mondta egy tűzoltó. Többen a helyszínen meghaltak, több tucatnyian pedig a romok alatt rekedtek. Legalább 100 sérültet szállítottak a közeli kórházba. Csak egy kijárat volt, mindenki arra kezdett rohanni, de az omlás túl gyorsan történt, és maga alá temetett bennünket a tetőszerkezet, mondta egy diák, aki súlyosan megsérült a balesetben. A hatóságok kimentették a romok alatt rekedt diákokat, de a biztonság kedvéért újra átvizsgálják az épületet. A szórakozóhely környékén a múlt héten végig havazott. A rendőrség vizsgálja, hogy miért nem takarította le senki a havat az épület tetejéről. Az egyetem rektora már bocsánatot kért a történtekért, és azt mondta, hogy az intézmény minden következményért vállalja a felelősséget.
A harmadik helyen végzett a magyar női váltó a rövidpályás gyors korcsolyázók B döntőjében a szocsi téli olimpián. A magyar négyes sokáig vezetett, de 10 körrel a vége előtt Kessler Andrea elesett, így a váltó végül az oroszok és a japánok mögött ért célba. A híradó után a 12 óra 25 perckor kezdődő sportműsorban a teljes döntőt láthatják majd, mint ahogy a további magyar vonatkozású futamokat is megmutatjuk. És ez volt a híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Köszöntöm a kedves nézőket, ma csapadékmentes továbbra is, a sok évi átlagnál enyhébb időre számíthatunk, vékony felhőzet húzódik felettünk, igaz, ez sokfelé gátolja a napsütést, holnap viszont már vastagabb felhőzet is elér bennünket. Ma délután az északkeleti területeken számíthatunk még naposabb vidékekre, ahol pedig borult lesz az ég, ott csapadék nem lesz, a hőmérséket 6 és 12 fok között alakul, keleten lesz a melegebb idő. Az éjszakai órákban megint a középső területeken többfelé képződhet köd, egyébként nyugaton és északon néhol már kisebb eső zápor is előfordulhat, az éjszaka fagymentes lesz. Holnap napközben a köd feloszlása után lesz még szűrt napsütés, a déli területeken 17-18 fokig melegszik a levegő, egy kicsit hűvösebb lesz északon, ott már napközben is időnként elered az eső. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!